Folytkőv az After. Hámori Judittal, a MySkill alapítójával és Rácz Viktorral folytatjuk a népkanapi rovatot. Az iménti témánkat szerintem most már zárjuk le ezt a hosszú bővített mondatot. A sabbatical leave vagy sabbatical leave? Egyébként mindig ilyen mondom, sabbatical, te meg sabbatical mondasz mindig, ja. És én meg ilyen
furán érzem annyira magam. Próbálom kerülni a...
Elvonulás.
Elvonulás, igen. Na ennyi. Két hónapos elvonulás.
Igen. Egy fél mondat
az alvásról ugye még annyiról, igen.
Csak azt akartam az egésznek summázataként mondani, hogy és egyet véssetek a fejetekbe, hogy ezt csak úgy lehet megcsinálni, ha kiléptek abból az élethelyzetből, lehet, hogy egy hónapra, lehet, hogy annál kevesebbre semmiképp sem, tehát ez csak unplugged verzióban látod, amit most itt megpróbáltam veletek megosztani magadról, meg az életről, meg arról, hogy merre van az előre, meg hogy honnan kéne folytatni. Csak.
Hmm. Azon gondolkodom, hogy ezt lehet-e csinálni, ugye a gyermekeitek már inkább, tehát már felnőtt korban vannak, és hogy hát moror lesz, tehát igen. Hogy ez kis gyerek mellett hogy lehet jól megcsinálni, gondolom ugyanígy, csak...
Nem.
Hát nem?
Szerintem nem. Én ugyanígy hát, biztos nem.
Én...
Hát ha őket is a részévé teszed, talán úgy.
Persze, mint hogy... Jó, na mindegy.
Na,
a sabbatical alapvetően szerintem egy egzisztenciális kérdés, mert hogy alapvetően, de nyilván az már rég rossz, hogyha azért kell elvonulnod, hogy elgondolkozzál, hogy a családodat így akarod-e tovább cibálni, vagy nem. Tehát, hogy nyilván a családod az egy adott dolog.
Tehát, igen, kérdés.
Persze, tehát szerintem nyugodtan meg lehet csinálni. Ha az a kérdés, hogy meg lehet csinálni egy ilyen elvonulást, visszavonulást úgy, hogy van családod, tehát nyilván, de nyilván velük összhangban.
Mm. Jó, az alvásról egyébként egy mondatot szerintem ejtsünk, hogy mi változik, tehát hogy azt mondtad, hogy jobban alszol, és hogy ezt meg lehet-e tartani. Viktor azt mondta, hogy szerintem nem, vagy hogy, hogy jönnek-e egyáltalán ugyanazok a stresszfaktorok.
Ne, én azt mondtam, hogy én azt mondtam, ha jönnek az ugyanúgy a stresszfaktorok, nyilván vissza fog esni. Ha azoknak az hatása van az alvásodra, és azok jönnek, akkor majd az megint hatással lesz, de remélhetőleg egy ilyen sabbatical eredmény általában az, hogy az ember azért valami más mederben éli tovább az életét, ahol pont ez a lényeg, hogy kevesebb ilyen stressz érje, mert sokkal inkább összhangban van az új életed nagyobb harmóniában van önmagaddal, mint az előtti mondjuk. Akkor
ezzel értek egyet, és merek is ebben bízni meg, nem is csak remélni. Tehát, hogy tényleg olyan tanulások történnek ebben az időszakban, amik azért garanciák arra, hogy ha kisiklasz, akkor hamar vissza ráncigáld magad.
Rámehetünk a következő témánkra?
Mindenki.
Amit morfondíroztunk, hogy ezt milyen olvasatban lehet erről beszélni, és ugye Viktor dobta be ezt a szólásszabadságot különböző vélemények tükrében. Ezt nagyon tágan kezdtem el ezt boncolgatni, vagy hát még nem is kezdtem el boncolgatni. De hogy egyáltalán a...
Fel tudom vezetni, ha megengeded.
Megengedem, persze.
Nem a szót közben akarom elvenni.
Igen.
De most az a különböző vélemények tükrében ez csak annyit jelent, hogy meggyilkolták Charlie Kirköt, aki tudja, hogy nagyjából mit veszített ezzel, és teljesen mindegy. Igazából ugye én pont azért szerettem volna oda kifuttatni, hogy itt a szólásszabadságról érdemes szót ejteni, és az, hogy a különböző vélemények tükrében, az meg ugye csak annyit jelent, hogy a szólásszabadság joga, úgymond az csak és kizárólag azért érdekes, és akkor érdekes, amikor valaki mást gondol, mint te, hiszen ha valaki ugyanazt gondolja, mint te, akkor a szólásszabadságnak különösebb jelentősége nincs. Nem akarod korlátozni azt, akivel egyet értesz. Itt a kérdés az, hogyha valakivel egyáltalán nem értesz egyet, akár tényleg, hogy mondjam, egzisztenciális értelemben nem értesz egyet, tehát kritikusnak tartod azt, hogy amit ő mond, az nem tudom én, veszélyes, rádatáslan, stb. Tehát ezek a leginkább kiélezett helyzetek azok, amikor igazán szükség van arra, hogy a szólásszabadság intézménye az intakt legyen. És ebben az egész gyilkosságban a legtragikusabb az, hogy mondom, ezt az embert én hát így nem igazán követtem, tehát hallottam pár ilyen vitáját, debétjét, szerintem még nem is ő volt ebben a legjobb, a Steven Crowder szerintem sokkal karizmatikusabban nyomta ugyanezeket, de ővel sem, és a Charlie Kirkkel sem értettem egyet messze menőkig a legtöbb dologban, de ez egyáltalán nem érdekes, mert ugye ez az ember arra tette fel az életét, hogy hogy hidat verjen ugye a politikai táborok között, meg a véleménytáborok között, vélemény buborékok között. Ezt úgy csinálta, hogy létrehozott egy ifjúsági mozgalmat, és amerikai egyetemek kampuszain szervezett ilyen gyertek, vitázzatok velem fórumokat tulajdonképpen, és ez oda nőtt az évek során, hogy tényleg több, most például, ahol meggyilkolták éppen Utah államban, nem tudom, hogy Utah State University, azt hiszem, az ennek a kampuszán valami 3000 diák volt ott a kampuszon, az udvaron, ami egy ilyen hatalmas tömegnek hatott nyilván egy ilyen relatíve kis helyen, és ez rendszeres volt már az utóbbi időszakban, hogy több ezren jöttek el, és baloldal, jobb oldal, és fikázták, és anyázták, és dicsőítették, és minden, és ezek a szélsőségek mind megvoltak a legtöbben, tök konstruktívan értették, hogy ez micsoda, hozták az agendájukat, föltették a kérdéseiket, akkor azokat megválaszolták, vitáztak erről, szerintem ez egy iszonyatosan egészséges dolog egy olyan világban, ahol a média meg a média logikája az alapvetően pont ennek az ellenkezőleg hat a média logikája, és valójában itt csak ennyi, hogy milyen társadalom ami egy ilyen ember meggyilkolása után következik, amikor mit tudom én, amikor emberek mondjuk vele nem egyetértő emberek mondjuk elkezdik relativizálni a halálának a tragédia faktorát, egyszerűen csak annak mentén, hogy mennyire volt neki valaha igaza valamiben, vagy bármiben. Mm. Ugye, ilyenek. És szerintem itt nagyon-nagyon megmutatkozik az, hogy most nyilván elsősorban amerikai hangokat hallunk, visszhangokat, stb., de nem megmutatkozik az, hogy mennyire egészséges.
Maga a vita.
Hát, hogy mennyire van ez ott a lelkekben benne, ez a First Amendment, ugye ez az alkotmánynak ugye az első alapjoga Amerikában, ugye a szólásszabadság és szabad véleménynyilvántás. Erre épül az egész amerikai alkotmány, az egész amerikai kultúra, papíron, aztán ez nyilván rengeteg sebből vérzik, de amikor egy ilyen ember direktbe, és nem szeretik ezt hallani nyilván a demokrata oldalon, a Charlie Kirk-e kapcsolatban, de a Martin Luther King azért valami hasonló szereplő volt. Most érted, tehát nem kell a Charlie Kirk-öt valamiféle ilyen hősként beállítani, de mondom egyáltalán azzal, hogy ő hidat próbált átcsolni, innentől kezdve nem kell vele egyet érteni, szerintem maga a mozdulat, amit csinált, az egy világos és pozitív irányba mutatott, és pont én azt hiszem, hogy csak emiatt akartam erről egy kicsit beszélni, hogy mivé válik egy társadalom, ahol annak a veszélye. Tudjátok, ez olyan, mint amikor a Columbine High School lövöldözés megtörtént, azelőtt azért az egy ilyen nagyon-nagyon marginális dolog volt, és aztán utána így volt egy ilyen, hogy hát jó, akkor mostantól lövöldöznek amerikai iskolákba, és akkor ez úgy egy bevett dolog, 17 átlagosan évente 17 diák hal meg Amerikában iskolai lövöldözésben, és akkor így ezt elfogadta Amerika egy ilyen normának, tudod? És akkor most el fogjuk fogadni azt is egy normának, hogyha valaki markánsan képvisel egy véleményt, amivel nem értünk egyet, akkor van egy opció, hogy ezért fogom az apám puskáját és lelövöm.
Oké, a két dolog van, ami eszembe jut erről. Az egyik, én is megnéztem néhány vitáját, és ami ezekben közös volt és szép szerintem, az az, hogy emberek közösen, emberek kiabáltak, vitatkoztak egymással, de nem volt atrocitás, és közösen élték meg ennek a vita kultúrának
meg
a,
volt ebben
az eszenciáját.
Egy néhány kis odacsípős megjegyzés, persze mindig ilyenkor van, mindig
igen,
volt egy ilyen tisztelet
igen,
igazából.
Volt benne humor, volt benne tisztelet, volt benne közösségi érzés. Én nem tudom, hogy egyébként ezek a videók mennyire voltak vágottak, de alapvetően ez a hangulat jött át, és hogy ez ettől egyébként a mi szemünk is elszokott. Most az utóbbi egy évben talán azért vannak főként vidéki településeken vannak most már ilyenek, de hát azokból is érződik, hogyha megnézzük, hogy ez mennyire idegen tőlünk. És pont ebben, hogy ebben a világban, amikor a közösségi média a szekértáborokat erősíti, és nőnek a buborékok, és csak szilárdulnak ezek a buborékok, akkor egy ilyen kezdeményezés az mennyire értékes tud lenni. És ugye itt, ha jól értem, ez a kérdés, amit felteszel, Viktor, ez arra is vonatkozik, hogy vajon most, hogy ez megtörtént, és egy kicsit más történet, ugye a Brian Thompson, a healthcare CEO meggyilkolása, de hogyha ide jutunk, akkor valóban felmerül az a kérdés, hogy hogy a vitakultúra az túl fogja élni ezt a fajta, ezt a félelmet.
Én azon gondolkodom, hogy szerintetek, mert én ezt nem látom, de ez abszolút az egyéni saját véleményem, amit most már a mikrofonban mondok, hogy mennyire vegy tiszta szerintetek egy egyébként a médiák vagy a politikai médiák által formált társadalmi gondolkodás szempontjából az, hogy ez a dibétről szól, vagy pedig valamilyen politikai irányzatnak és gondolatsornak, vagy üzeneteknek, igen, ami a csövön kifér tolásáról. Tehát, hogy
ja,
azért ezt kétlem.
Szerintem egyértelműen az amerikai konzervatív értékeket próbáltak erősíteni. A Turning Point USA, ami az ő szervezete volt, az egy konzervatív ifjúsági
szervezet. És hogy azt kérdezem, tehát hogy a merénylet az ennek szól, nem a szólásszabadságnak. Tehát mi ezt egy emelkedettebb pozícióból vizsgáljuk,
Persze a politikai nézetei miatt lett valószínűleg megmerényelve, de a szólásszabadság sérült ennek nyomán.
Igen, tehát ez egy komplex sztori, mert kihatotta magára a szólásszabadság, kihatotta arra, hogy ő hidakadás.
Én ezt mind felfogom, csak hogy, de hogy értitek, hogy
A szólásszabadság és a véleménynyilvánítás az egy eszköz, az eszköz azzal rendelkezésére áll annak is, aki szélsőjobb eszméket nyom. Nem emlékezzünk arra, hogy ugyanazok a kampuszok, amik az utóbbi évtizedekben erőteljesen baloldali szemléletűek és eszmélyiségűek lettek. Ugyanezek a kampuszok voltak, akik a nem tudom én, 60-as évek beengedték, vagy azért protestáltak, hogy ilyen neonácik azok nyugodtan hagy vonulhassanak az utcán, és mert ugye ezt beakadták, azt hiszem Chicagóban, nem tudom hol volt, beakadták tiltani az egyik ilyen menetet, és az ottani egyetem kampányolt azért, vagy protestált azért, hogy már pedig igenis nekik is lehessen vonulni, mert érted, ha nem tudom úgymond a szabad gondolatok piacán megmérni a gondolatainkat, akkor a következő lépés az, hogy ez valahol atrocitásba és fizikai
fordul. Tehát, hogy nyilván azért vagyunk itt, és nem téged challengerlek személy szerint, de most ezt nem is tudom, minek mondom, mert nyilvánvaló. Na, szóval hogy olyan értelemben tartom ezt egy kékharisnyás kérdésnek, kifejezetten társadalompszichológiai szempontból, ugye ez a dolgom végül is, hogy semmi más nem erősebb a mai világban, mint az, hogy én vagyok, és ti vagytok, vagy mi vagyunk, és ők vannak. Ez minden értelemben a globusz minden pontján gyakorlatilag ez a, most mindegyek mögé milyen politikai tematikát, narratívát teszünk, de az, hogy mi mások vagyunk, mint ti, és mi jobbak, vagy rosszabbak, vagy ilyenebbek, vagy olyanabbak, vagy egy ilyen perspektívájú világban arról beszélnünk, hogy a dibétnek, magyarul a konfliktus megoldásnak, a nézzünk egymás szemébe, próbáljuk megérteni a másikat, mert a másik más, mint mi, és akkor értsük meg, hogy mitől, meg hogyan más, kell nekünk követnünk, csak ha megértjük, akkor a feszültségek fognak feloldódni, ez a konfliktus menedzsment
van egy még szebb és profánabb célja szerintem egy ilyen magának, annak a koncepciónak, annak az eszmének, hogy vitázzunk és beszélgessünk. Nem csak ez, hogy értsük meg, hogy akkor ő mi. Nem, hanem hogy próbáljunk meg találni olyan dolgokat, amiben egyetértünk. Bontsuk szét a mi nézeteinket, és próbáljuk meg azt megérteni, hogy annak ellené, hogy pont az, szerintem pont az lenne a lényeg, hogy rájöjjünk arra, hogy dacára annak, hogy a média és a politika próbál minket ilyen szélsőséges buborékokba bepasszírozni, ahol egyébként minden egyes gondolatnak, amit az adott oldal mond, azzal nekem egyet kell érteni, és minden, amit a másik gondol, azzal szemben kell állnom. Ehhez képest találjunk meg azokat a pontokat, mert meglepő eredményre jutnánk, hogyha ezt így kitartóan űznénk, hogy sokkal több közös van egyébként bennünk, jobb, mondjuk a kajza idejét múlt, jobb és baloldali gondolatiságú emberek világnézetében sokkal több közös van, mint ami nem.
Tökéletesen osztom.
És hogy ezekre kéne koncentrálnunk, hogy igenis van egy csomó minden közös, és minden, amiben viszont nem értünk egyet, azok meg technikai dibétek, viták
hát
tartoznak, olyan, és inkább
szakmai
viták.
Vagy lássuk be, hogy olyan értékrendbeli különbségek, amiben nem fogunk sohasem egyezni, igen, de nem is kell.
De túlélhető.
És ettől még nem kell a világ ellenségének tekintenünk a másikat.
Amit a Viktor most mondott, egy ilyen vitában, hogyha két ember talál közös pontokat, az iszonyatosan felemelő tud lenni, és erre mondtam, hogy szinte elszoktunk mi ettől, mert amikor
én szerintem ennek van itthon egy nagyon professzionális képviselője, egy podcast riporter, nagyon nagy nevű riporter, most itt nem mondok brendeket, na, mert hogy azt gondolom, hogy megpróbálom fordítani. Tehát, hogy láttam riportját a Gajdi Csottóval, láttam riportját a Nyilas Ijásszal, láttam még sok más riportját, aminek pont ez volt a konceptuális alapja, de egyébként is ezt a koncepciót képvisel, hogy objektíve vizsgáljuk meg, hogy te mit gondolsz, és ha eljutunk oda, hogy te értesz engem, meg én is téged, de ettől még nem értünk egyet egymással, az egyáltalán sős nem gond.
Sőt, elfogadjuk és felismerjük azt, ennyi, hogy a másik mást gondolatom, még ugyanúgy igen, egy ember, egy családapa, egy
igen, vagy valaki, érző, aki egyébként lény, simán lehet egy... Tehát, hogy nagyon profán, vagy hogy nagyon paradox ezt a mai világban kijelent, és biztos benne van az összes pszichológusi, humanisztikus lelkületem, de hogy attól, hogy az még ide-oda vagy amoda szavaz például, ha beszélgetek vele, és értem, hogy miért, át fogok látni rajta, és látok a személyiségében olyan dolgokat, vagy az emberi mi voltában, amik tök pozitívak. Miért kéne az egész embert utálnunk úgy egyben, hát ahogy van?
De egészen konkrétan is mondtuk, hogy nem beszélünk politikáról, de csak egy nagyon egyszerű példát veszünk, ami az utóbbi időben mondjuk vittelni, ha valaki retteg a bevándorlóktól, tudod, és én meg viszont azt mondom, hogy az összes bevándorlót ide, akkor két oldalnak érdemes egymásban nem amblok elutasítani a másiknak a komplet világnézetét ezzel kapcsolatban, vagy gondolatait ezzel kapcsolatban, megérteni azt, hogy ő miért fél attól, és egyébként neki meg megérteni, hogy én miért nem félek, vagy én mitől mástól félek, és ezt megpróbálni megérteni, mert azok nem alaptalan félelmek. És hogyha ezt egy picit ki tudnánk gyomlálni, és egyszerűen csak föl tudnánk egy picit higítani, enyhíteni ezeket a rigid, dogmatikus világnézeteket, akkor rájönnénk arra, hogy ezek egyáltalán nem olyan érvényűek és súlyúak, hogy ezért egy másik ember életét ki kell oltanom.
És akkor zárásképpen, mert lejárt az időn, gyerekek, az, hogy erre most nem feltétlen egy halálesetnek kellett rávilágítani, hanem ez szerintem látnunk érdemes. Ezek a fajta viták, ezt látjuk, hogy a jelenlegi politikai hatalmaknak nem feltétlenül a barátja. Tehát, hogy pont ez ellen dolgoznak, és nekünk az egyénnek kellene ezt fölismernie, és én erre látok egyébként üdítő jeleket világszerte, tehát annak ellenére, hogy ez megtörtént, én szerintem az, hogy erről beszélünk, és elkezdték igényelni ezt a fajta vitát, pont a felszabadulás, a felszabadító érzés miatt, én azt gondolom, hogy...
Nyilván fennáll a veszélye annak is, hogy most mindkét oldal radikálisai, az egyik az most így röhög és húrázik, a másik meg akkor így azért most fegyvert ragad.
Addig probléma van, de szerintem ennél szerintem árnyaltabb a kép, vagy legalábbis ebben bízom, meg bízom az emberben, mint olyan, de szerintem ezek nyilván csak rávilágítanak, és azt hiszem, hogy a vita kultúra az...
Tudjátok, mi a reményünk ebben, és ezt nem távolításnak, vagy ilyen, na jó, adjuk át a stafétát, aztán nekünk ezzel semmi dolgunk, abszolút az a dolgunk, amit mondtál, Viktor, hogy a saját felelősségünket keressük ebben, de az én reményem az, és ezt egyébként pedig, ezt most azért is elmondom, és Kömös egy zenészről van szó, a Meringer Marci, tehát az a generáció, aki úgy gondolkodik, mint ő, és merek hinni abban, hogy ő az ő generációját képviseli, ami úgy gondolkodik, mint amiről most mi beszéltünk, maximálisan. Nézzétek meg a vele készült riportot is.
Oké, köszi az ajánlást. Visszatértünk az ajánlásokhoz, ez jól jött, úgyhogy nagyon
én
köszi.
Én egyébként mindig bízom a feljövő új generációkban. Tehát,
jó, de ne kenjük rájuk az összes felelősséget.
Nem,
jó?
Semmiképp.
De a következő eljövendő világ az az ő kezükben van, és ez fontos.
Igen, de
hogy
ez a mostani, ez meg még a miénkben is. Úgyhogy szerintem... Ja, ezt érdemes, ezt
nem
véletlenül
a Charlie Kirk-et ért a támadása, igen, aki az a fiataloknak a körében volt nagyon-nagyon-nagyon népszerű. Tehát
gyerekek, igen. Lejárt az időnk, ne haragudjatok, nagyon hiányoztatok, és nagyon köszi, hogy ma összehoztuk ezt a találkozót.
Ez egy szinte hallomás volt.
Igen, ez egy coming out.
Mert hogy így szakad róla a visz, hogy belénk folytsa a szót, és ezek után közli, hogy hiányoztatok.
Gyerekek, köszi, hogy itt voltatok. Folytassuk akkor egy hét múlva, vagy bármikor, amikor ráértek. Jó? köszi. Hámor Judit, köszi, a Mice Kilt, és Rácz Viktor.
Sziasztok,
és szervusztok, kedves hallgatók, nektek is szép estét, vigyázzatok egymásra és magatokra, holnap találkozunk, további jó rádiózást, meg ilyenek, búgjatok szerelmesen.